Hogyha megnézzük az alkotmányos intézményeknek a történetét, akkor azt látjuk, hogy már 90-től más se történik, mint az intézményeknek a lepusztítása. Tehát 89-90-ben az alkotmányozók előre szaladtak Magyarország létező helyzetéhez képest, és utána tényleges gyakorlatban mentünk vissza állandóan a kádári valósághoz. Egyre inkább a kádári értékekkel, közép-európai gondolatokkal rendelkező társadalom egyre inkább a saját képére rontotta az intézmények működését. Kiáltó ez látható például a parlament működésében. A parlament egyre inkább kiáró képviselők, bürokratikusan fontoskodó képviselőknek a tárházává vált, ahol itt az igazán felelős politikus inkább menekülni próbált, mert a civakodás házaként jelent meg az egész ország előtt. Ahol csak önkormányzatot csinált ez az ország, sehol sem hozta azokat az eredményeket, amiket reméltünk tőle. Bírói önkormányzat a baloldaliak számára is egy ellenőrizhetetlen, átláthatatlan bírói működéshez vezetett, és a helyi önkormányzati rendszerünk is kiskirályok özönét szabadította rá az országra. Mindből összeállt az a képlet, amiből Orbán Viktor hatalomgyakorlási törekvése táplálkozik, nevezetesen, hogy ne nyugatra menjünk, mert abból csak baj lett, hanem a magyaroknak a bonyolult értékvilágának a keletiesebb, árnyékosabb felére hagyatkozik egyre inkább Orbán Viktor gondolkodása, és azt mondja, hogy fenébe a jog uralmával, ehelyett én a valódi igazságot ígérem nektek, ahol nem normák fogják meghatározni azt, hogy mi a jó és mi a szép, hanem személyre szólóan, vállalatra szólóan megmondom, hogy mi az igaz. Személyre szóló lesz a kormányzás, és az ilyen közjót szolgáló kormányzás ellen ne álljanak szembe fékek és ellensúlyok. A bölcs vezető fogja majd helyrehozni ezeket a dolgokat, szól az orbáni ígéret, és a bölcs vezetővel szemben ne álljanak szemben erős ellenpólusok, mert akkor a közjót nem tudja kellően érvényesíteni. A magántulajdon, a szabadságjogok rendjére hagyatkozott gazdaság nem hozott eredményt, lesz majd egy államilag jobban irányított, jobban kézbe tartott, a közjót, a kollektivizmust jobban képviselő kormányzás. Lényegében a hatalomváltást pillanatától kezdve Orbán Viktor ebbe kezdett bele. Kimondta egyfelől a fülkeforradalmat, másfelől a szabadságharcot a nyugat intézményeivel szemben. Óriási taps fogadta ezeknek a konkrét megjelenését. Tehát például a bankadónak az elfogadottsága kimagasló volt még a szocialista párt táborában is, és az LMP táborában is. Alig van olyan közege a magyar társadalomnak, aki ne lelkesedett volna ilyesmivel kapcsolatban, mint a bankadó. Fidesz törekedett arra, hogy ebből a doktriner, állandóan megszorításokkal operáló gazdaságpolitikával próbáljon szakítani, és amennyire lehet a választási ígéretét megtartva, furcsa mód azt fogom mondani, hogy a Fidesz megdöbbentő módon törekszik az ígéreteinek a megtartására, úgy hajtson végre nagyarányú adócsökkentést, hogy ne legyen széles társadalmi csoportokra kivetett nagyarányú megszorítás. Most ez lehetetlenség, ez fából vaskarika, ezt nem is tudta a Fidesz megcsinálni, hanem helyette próbált más megoldásokat találni, olyan adókat, olyan megszorításokat kivetni, amelyeket közvetlenül nem ellenez a magyar társadalom, ezek lettek a különadók, de tudni kell, hogy ezeknek a korai csíraszerű formáit már a korábbi szocialista kormányok is elindították, nem a Fidesz találta ki. A másik pedig a magánnyugdíjpénztárakban összegyűlt vagyonnak az államosítása. Ez a két megoldás volt. Mind a kettő rendkívüli intézkedésnek számít. Egyik sem felel meg szerintem a 89-es, 90-es alkotmánynak. Mind a kettő megbukna az alkotmánybíróság előtt. Meggyőződésem szerint. Rögtön beleütközött tehát Orbán Viktor abba, hogy a 89-es, 90-es alkotmányosság alapján az ő szabadságharcos, a lakosság jelentős része által támogatott gazdaságpolitika nem tart. Egyébként is alkotmányozni akart, tehát ezeken a dolgoknál féledobta a kontrollokat, és most pedig ebben az alkotmányos koncepciójában teljes kiterjedésében láthatjuk azt, hogy mit gondol az alkotmányról. És most már a dolog konkrétumáról, de ezt végig kellett szenvedniük, ezt az egészet, mert különben nagyon olyannak tűnt volna, hogy egy vagyok azok közül, akik azt mondják, hogy ez a bűnnek az alkotmánya. Ez a létező helyzetre adott válasznak az alkotmánya, hibás válasznak az alkotmánya, de ez a létező magyar társadalmi erőviszonyokra adott hibás válasznak az alkotmány. Most ha végigvesszük az alkotmánynak a különböző rendelkezéseit, rögtön az első, amivel találkozunk, ez a preambulum, a szimbólumoknak a területe. Általában azt szoktam mondani, már a 89-es vitákban is ezt mondogattam, hogy egy olyan országban, ami tudja azt, hogy ő kicsoda, mik az erényei, mik a hátrányai, ott nincs preambulum. Tudjuk, bízunk magunkban, hiszünk magunkban, és nem kezdjük azt mondani, hogy már a török ellen is mi védtük Európát, mert tudjuk, hogy mi nagy teljesítményt nyújtottunk a föld számára. A később egyértelműen mérhető, szóban mérhető, hogy minél zavarosabb egy adott ország nemzettudata, annál hosszabb a preambulum. Csak sajnos ebben a preambulumban két nagyon fontos dolog is bekerült. Annak a kimondása, hogy Magyarországon megszakadt a jogfolytonosság a német megszállástól egészen a 90-es parlament összeüléséig. Ez olyan, ami számomra is kiáltóan elfogadhatatlan. Először is, ha csak az alkotmány arról rendelkezne, hogy mit csinált Szent István, vagy mit csinált Zrínyi Miklós, akkor ez nem volna túl baj, ebben alapvetően közmegegyezés van, azt hiszem, az országban. Nincs kiáltó nagy eltérés. A gondot az okozza, hogy a 20. századi történelmünkre kiáltóan különböző vélemények vannak jobb és bal oldalon. Tehát ha bárki törvénybe akarja kodifikálni a hivatalos magyar történelem fogalmat, akkor ez szükségképpen és brutálisan megosztja az országot. Most ezt próbálja érvényesíteni ez az alkotmányszöveg, méghozzá a jobboldal nézőpontjából, amit még szerintem egy gondolkodó jobboldal is nagyon nehezen tud elfogadni. Tehát azt állítani, hogy Magyarország 44-ig szuverén volt, hát amikor az angolszász szövetségesekkel tárgyalt Kállai Miklós miniszterelnök, aki sok tekintetben egy konzervatív, liberális miniszterelnök volt, az ellenkezőjét állította, ő azt mondta, hogy bizony mi már a németeknek a függvénye vagyunk. Teleki Pál pedig éppen ezért a szuverenitás hiány miatt lett öngyilk. A másik, ami ennél még ijesztőbb, és már jogi következménye is van, hogy a preambulum egy kollektivista világképet rögzít, egy archaikus jobboldali kollektivista világképet rögzít, ahol azt mondja, hogy vannak szabadságok, vannak bizonyos alapvető jogok, de ezt mind a nemzet kollektív érdekének alárendelten lehet és szabad érvényesíteni. És azt mondja az alkotmány, hogy az alkotmánybíróság bizony a preambulum alapján kell, hogy értelmezze az összes szabályt. Tehát az az alapjogi rendszer, amelyet a Sólyomféle alkotmánybíróság bontott aztán ki részletszabályokban, amely alapvetően szabadságjogokon alapult, és az egész gondolkodása a felvilágosodástól indulóan az állammal szemben megfogalmazott szabadságjogoknak a kiterjedt rendszerét képezte, az teljesen fölborul, részint a preambulum, részint az alapjogi szabályozás miatt. A kollektívum válik elsővé, és a szabadságjog, hát az úgy szerepel, úgy mellesleg, mert ugye ez egy szokás, hogy egy európai alkotmányba is ilyet beírnak, és mindenütt ott van, hogy tulajdonképpen erősebb a kollektívum. Emiatt a sajtószabadság, véleményszabadság, tulajdonszabadságot szinte mind-mind újra kell gondolnia majd az alkotmánybíróságnak, hogyha igazodni akar a preambulumhoz, meg ezekhez a szabadságjogokhoz. Ez azt jelenteni, hogy teljesen kilépünk abból a világból, ami a nyugatot olyan sikeressé tett. Aztán egy másik nagyon látható dolog már a preambulumban is benne van, és a köztársaság átnevezésében, hagyományos archaikus jobboldal mindig is irtózott attól, hogy a népszuverenitást a létező valóságos ország lakóknak az akaratára vezesse vissza. Elfogadja az archaikus jobboldali gondolkodás, hogy már nem az uralkodó akarata az, ami meghatározza egy országnak a sorsát, de valami misztikumból vezeti le a népakaratot, valami nemzeti szuverenitásból, valami megfoghatatlan örök, állandó értékvilágból, és nem a létező, konkrét, szavazó választásról, választásra másképp döntő embereknek az akaratából. Tehát azt hiszem, hogy a köztársaságtól való irtózás mögött nem pusztán az van, hogy valamiféle szimbolikus vagy jelentéktelen megfontolások, hanem a szuverenitásnak ez a felfogása, hogy a haza nem lehet sose ellenzékbe, hogy Orbán Viktor megfogalmazta. Mindig a jobb oldalnak kell kormányoznia. Egy ilyen sarkalatos törvény megszületett, ez a sajtótörvény, ahol az alkotmányba bekerült egy nagyon rövid, nagyon szűkszavú határozás a sajtószabadságról, és utána egy hallatlanul részletező sajtótörvény született. Az alkotmány abban a verzióban, ami nálam szerepel a számítógépemben, az olyan 18 oldal, és ugyanebben a verzióban ez a sajtótörvény 120 oldalas, és igen nagy részt a sajtószabadság visszavételét jelenti a részletszabályozásban. Tehát egyfelől van egy nagyszerű deklaráció, ami többé-kevésbé megfelel az elvárható normáknak, és utána jön a kétharmados törvény, ami ezt lerontja, átalakít. Az emberben óriási a félelem, hogy a kétharmados törvényeknek az özöne erre fog szolgálni. A legkülönbözőbb terület. Aztán a 90-es rendezés úgy képzelte, hogy a kétharmados törvények egy világos rend szerint legyenek. Tehát az alapjogokra és az alapintézményekre vonatkozik kétharmados törvény, egyébként pedig a kormányzati felelősség érvényesül. Tehát az ország gazdaságpolitikáját, társadalompolitikáját, szociálpolitikáját, oktatását, egészségügyét mind-mind egyszerű többséggel dönti el a választók akaratának megfelelően a parlament. Na most ez is gyökeresen megváltozik. Rengeteg dolog bekerül magába az alkotmányba. Például bekerül az alkotmányba, hogy Magyarországon nincsen kötelező magánnyugdíjpénztár, hanem csak az állami van, meg a önkéntes magánnyugdíjpénztár. Tehát alkotmányban szankcionálja a magánnyugdíjpénztárak államosítását a jogalkotmány. Aztán bekerül a forint. Most nagyon sokan legyintenek, hogy ez egy nem aktuális kérdés, majd mire aktuális lesz, hát kivesszük az alkotmányból. Hát én azt mondanám, hogy ezt próbálja valaki megmagyarázni egy britnek, vagy egy dánnak, vagy egy svédnek, hogy ez egy milyen jó dolog. Hát euroszkeptikus gondolat az, hogy nekünk nem kell Európához erősen kötődni, hanem fönt kell tartani a nemzeti szuverenitást. A legszebb, legnagyszerűbb hagyományokkal rendelkező nyugati országokban is megvan. Egyharmada szinte biztosan van, sőt még több is. Ugye Norvégia nem lépett be népszavazáson az Európai Unióba. Dániába leszavazták népszavazáson az eurót, Írország is állandóan föllázad ellene. Tehát jó eséllyel a forint alkotmányba kerülése még később óriási gondokat jelenthet euró melletti döntésnek. Sorolhatnám ezt még tovább. A legsúlyosabb az egészben az, hogy még ennél is több van a kétharmados törvények kiterjesztésével. Az adótörvények alapjai, a állami vagyonra való törvények alapjai, nyugdíjra vonatkozó törvények alapjai, a gyerekek utáni adólevonás törvényei mind-mind kétharmadossá válnak, ami azt jelenti, hogy az egyharmad ellenére nem változtathatók meg. Egyszerűen lehetetlenné válik a választói akarat alapján való kormányzás. Aztán, amit szokás szóvá tenni, hogy megváltozik a szuverenitás alanya. Óriási eséllyel jelentős választójogot kapnak azok a magyar állampolgárok, akik életviszerűen és tartósan nem élnek Magyarországon. Tehát a határon túli magyarok, amely befolyásoló lehet tartósan a választási eredményekre. És ennél rettenetesebbet nehezen tudnék elképzelni, hogyha olyan választásaink lennének sorra, hogy a határon inneniek döntenek valamelyik párt mellett, és állandóan újra és újra a határon túliak miatt más kormánya lenne mégis az országnak. Ez egyszer-egyszer előfordulhat, de folyamatosan és rendszeresen ennél biztosabban semmi sem bonthatná meg az itten és az ottani magyarok közötti szolidaritást. Fidesz láthatóan, döntően nem a szabályok átírásával törekszik a hatalmának a gyakorlására. Mint említettem, a szabályok a szavak számán marad a parlamentáris alapszerkezet, ugyanakkor az egész eddigi gyakorlat, vagy a korábbi kormányzási gyakorlata pontosan mutatja Orbán Viktornak azt a törekvését, hogy az intézményekben ő nem bízik, nem intézményben, nem jogban gondolkodik, hanem személyben gondolkodik. Abban, hogy a hozzá lojális, nem a Fideszhez, nem a jobboldalhoz, hanem személy szerint Orbán Viktorhoz lojális embernek legyenek hosszú időre a közjogi intézmények élén. Az egész alkotmányozás igen nagy részt erről szól. Mint mondtam, nem nagy közjogi fantázia mutatkozik az intézmények átírásában, viszont hallatlan fantázia mutatkozik abban, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a Fidesz által befolyásolt emberek kerüljenek a legkülönbözőbb hatalmi ágak élére. A legutolsó ötlet, ez például a bírói nyugdíjkorhatár leszállítását hozta, ugye 62 évre, szinte putszerűen az utolsó héten, nagyobb vita nélkül. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a bírósági vezetők kétharmada, háromnegyede leváltható lesz belátható időn belül. Ugyanezt történik az alkotmánybírósággal. Az alkotmánybíróság funkciórendszere egész feladatköre jelentősen szűkül. Azzal, hogy megszűnik a bárki által indítható alkotmánybírósági kereslet, jóval kevesebb lesz az ügy. Ehhez képest az alkotmánybíróság létszáma plusz 4 fővel nő. Az emberben nincsen semmi kétel, hogy ez azért történik, hogy új fideszes tagokkal föl lehessen tölteni az alkotmánybíróság. És ami legalább ilyen fontos, az alkotmánybíróság elnökét eztán közvetlenül fogja választani a parlament, akár 12 év időtartamra. Az alkotmánybíróság elnöke bármikor leszavazható, viszont ő szignálja ki az ügyeket. Na most a gazdasági ügyeknél hihetetlen fontos a gyorsasága egy ügynek. Ugye könnyű belátni, hogy itt van ez a nyugdíjügy. Ha most az alkotmánybírósághoz kerülhetne ez a nyugdíjkérdés, mármint a magánnyugdíjpénztárak államosítása, és megsemmisíteni az alkotmánybíróság, ez különösebb következmények nélkül megtehető volna, hiszen a pénz még ott van a nyugdíjkasszáknál. Talán még ősszel is meg lehet ezt csinálni. Már akkor bajos volna, mert mozog a pénz, de talán még helyre lehet állítani az eredeti állapotot, de jövő tavasszal már semmit nem lehet tenni. Összeomlana a nemzetgazdaság, ha jövő tavasszal hozna egy ilyen ítéletet valaki. És nem is nagyon hozhat, mert bekerült az alkotmányba, hogy olyan döntésbíróság, amely érinti a költségvetési egyensúlyt, nem hozhat. Tehát nem csak a személyek megszállása látható az alkotmánybíróságnál, hanem hallatlan mértékben szűkül az alkotmánybírósághoz fordulásnak a lehetősége. Ehelyett fölkínálja a kormány az előzetes normakontroll. Na most az előzetes normakontroll egy tipikus szocialista gondolat, nevezetesen, hogy segítsen szegény kormánynak az alkotmánybíróság, mondja meg előre, hogy mi lesz alkotmányellenes. A klasszikus megoldás, hatalommegosztás, a kormány kormányoz, a parlament dönt, és utólag az alkotmánybíróság megsemmisít. Nem tanácsadója az alkotmánybíróság a kormánynak. Most ehelyett viszonylag széles körben megnyílik a lehetőség az előzetes kontroll, az utólagos kontroll nagy mértékben szűkül. Pártok például akkor fordulhatnak az alkotmánybírósághoz, hogyha a Szocialista Párt és a Jobbik együtt teszi. Ezt ritkán fogja együtt tenni. Az állampolgárok pedig akkor, hogyha a konkrét személyes ügyükben érintettek, és már kimerítették a teljes bírói utat, tehát szuverén módon alkotmányossági kereset nagy sokára indítható. Hogy egy olyan helyzet fog előállni, minden kerete, alappillérje megmarad a demokratikus jogállami elem alkotmányosságnak, viszont a részletszabályok igen nagy részt a kétharmados törvényekre, a jövőre vannak bízva, és ezen túl az intézményrendszert egyetlen egy kormánytöbbség szállja meg, méghozzá néhány esetben nagyon hosszú idő. Például az alkotmánybíróság elnöke, hogyha minden úgy alakul, akár 2024-ben fog leköszönni az, akit majd most adott esetben a Fidesz élére állít. Hát nem is tudom, hányan fogjuk megélni a 2024-et, olyan távoli időpont. Most első látásra ez hallatlan nagy hatalomkoncentrációt, hallatlan nagy bebetonozását, hallatlan nagy erejét jelenti a Fidesznek. Első látásra. Második látásra az ilyen alkotmányok vannak kitéve leginkább annak, hogy erővel széttörjék. Tehát, mint mondtam, határozottan hiszem, hogy a magyar társadalom nagyon súly, mély válságban van. Ez az alkotmányos berendezkedés kiterjeszti a válságot maga a közjogi intézkedésre. És oda jutottunk vissza, hogy 85-ben elkezdtük az egész történetet. Az egésznek a sorsa igen nagy részt a magyar gazdaság alakulásán fog múlni. Matolcsy György a költségvetési vitában kísértetiesen ugyanazokat a számokat mondta el tavaly ősszel, mint amiket 85-ben Kádár János mondott el, nevezetesen 4-6% növekedés kell. Így van, 4-6% növekedés kell. Hogyha újra kádári szintű növekedés lenne, már mint a kádári békeidőkben való növekedés, akkor ez a rendszer valószínűleg fenntartható, működtethető, mert vannak olyan többletjavak, amelyeket a csatornáink keresztül szét lehet osztani, és értelmiségi kekeckedésnek tűnik az alkotmányosságnak a gondolata. Nagyon sok ember reménykedik abban, hogy ha végre megszabadulunk ettől az egész nyugatos dologtól, külföldiektől, mindentől, akkor egyszerre jobb lesz. Orbán Viktor fő ereje az, hogy ráérez az emberek magyarok vágyaira, azokat próbálja kielégíteni. A valódi kérdés az, hogy lehet-e ezt az országot a magyarok vágyai alapján boldogítani? Lehet-e a nyugatos megoldásoktól elfordulva, a piacos megoldásoktól elfordulva sikeressé tenni? Nekem az az érzésem, hogy nem lehet. Ez akár nagyon gyorsan kiderül. Tehát a Fidesz megítélése épp forduló ponton van valószínűleg most. Nem véletlen, hogy a Fidesznek ilyen fontos volt az alkotmányozás, mert körülbelül sejthető volt, hogy ekkorra elveszik a többségi támogatást. Nem is tévedett Orbán Viktor, körülbelül az első húsvétre nagyjából meg is bomlott a támogatás. Szociális ügyekben is utcai rendezvények vannak, és ki tudja, mit hoz az ősz, és ki tudja, mit hoz a következő év. Ez az alkotmányos berendezkedés nem stabilizálja a Fidesz kormányt, hanem állandóan kikezdi. Ha egy új kormány vagy egy új többség keletkezik, akkor az állandóan beleütközik ezen alkotmánynak a szabályaiba, és akkor nagyon könnyen azt gondolhatja, hogy itt tényleg forradalmat kell csinálni, nem pusztán a fülkébe, hanem valahogy másként. A világban igen gyakran előfordul, sőt az a típusos, hogy a korábbi alkotmány szabályain átlépve van egy fordulat. Mi magyarok erről állandóan megfeledkezünk. A mi forradalmainkban, 48-ban is és 89-ben is jellemző volt, hogy az utolsó ancien rezsimi parlament szavazza meg az új berendezkedést. Na most nem ez a tipikus. A tipikus az, hogy a szuverén nép dönt, és a jogot nem a korábbi alkotmányból próbálja levezetni a saját legitimitását, hanem ebből a úgymond forradalmi lépésből. Hogyha nincs is forradalom, még akkor is így történik. Mikor a negyedik francia köztársaság megszűnik, akkor az nem a negyedik köztársaság alkotmányának szabályaival szűnik meg, hanem az új többség felhatalmazást kér egyszerű többséggel a negyedik köztársaság utolsó parlamentjétől az új alkotmány meghozatalára, utána a néphez fordul, a nép ugyan 80%-kal, ami egy igen erős legitimációt rendel, elfogadja az ötödik köztársaság alkotmányát, és kész. Nincs kétharmados többség meg. Egy szóval, ez egy nagyon veszélyes út. Én nagyon nem örülök annak, hogy Magyarországon ilyen helyzet állhat elő, hogy aki ellenzék, az a rendszer ellenzéke lesz. Ez rettenetes konfliktusokat, a háborúnak a nem a békülés felé menő vitelét, hanem a kiéleződését hozhatja. Szerencsétlen franciák a francia forradalommal ráléptek erre az útra. Francia közjogászok máig vitatkoznak, hogy hány érvényes alkotmány volt Franciaországban. A szerényebbek 14-ről beszélnek, 14 rendszerről és 14 alkotmányról. Akik tágabban fogalmazzák ezt meg, azok 18-ról. Ez rettenetes. 200 év alatt 18 alkotmány. Ez nagyon nagy instabilitást mutat, és nagyon nagy rettenetet hoz egy országra. Nagyon jó lenne, ha mi elkerülnénk ezt az utat. De a kormány többség kimondta ma a végső szót, megszavazta ezt az alkotmányt, rajta vagyunk ezen az út. Hogy ebből a szabályhalmazból, amit most alkotmánynak hív az új kormánytöbbség, pontosan mi lesz, az igen nagy részt a magyar társadalmon múlik. A magyar társadalom a 89-es alkotmányt igyekezett lerontani, kádárosítani. Most nagy kérdés, hogy mit csinál a magyar társadalom ezzel a helyzettel. Rengeteg új dolog van Magyarországon. Alulról jövő mozgalmak csinálnak tüntetés sajtótörvényügyében, alkotmányügyében. Annyi alkotmányosságot fog kapni ez az ország, amennyit magának kiharcol, illetőleg amennyit a külföld, az Európai Unió elvisel. Mármint annyi alkotmányosság hiány. Rajtunk fog múlni. Mindannyiunkon fog múlni, és előállhat egy olyan helyzet, hogy 89-ben az ország azt mondta, hogy nem nagy érték a szabadság, ingyen kaptuk. Nem kellett érte megharcolni. Most, hogyha kiderül, hogy a szabadság érték, a jogállam érték, a jogállam kell a boldogulásunkhoz, a jogállam kell ahhoz, hogy korrekciókra kényszerítse a kormányt, hogy a kormányzati hibákat ki lehessen javítani, nem akkor, mikor már késő, hanem időben, esetleg Magyarországon kezd fölértékelődni az alkotmányosság gondolata, a szabadság gondolata, és az az elutasítottság, ami 2010-ben megvolt, talán megváltozik. Ez mind rajtunk múlik. Azon múlik, hogy mit beszélnek azok, akik értenek ehhez a dologhoz, mit gondol a közvélemény, és egy hatalmas verseny indul el a lelkekért, a kormány körüli vitákért, ez mind-mind rajtunk fog múlni, talán most az ország élni tud majd a lehetőségeivel, sokkal kedvezőbbek a feltételek arra, hogy az ország megvívja a maga szabadságharcát, nem a Varsói Szerződés, hanem az Európai Unió tagállama vagyunk, egy lerontott, de egy alkotmányos berendezkedés működik Magyarországon, azon múlik, hogy mit akarunk mi, itt lévő magyarok, kívül levő magyarok, és akkora alkotmányosságot kapunk, amekkorát megérdemlünk.